Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fejér Gabi
és Olaj Anett
vagyunk. Négy hetente csütörtök reggel, 8 óra 30 perckor fogunk ezentúl jelentkezni. Életre valók, védjük közösen az életet műsorunkkal itt, a Mária Rádióban. Mottónk a példabeszédek könyvéből, nyisd ki a szádat, ahelyett aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Műsorunkat Krisztus vére és a guadalupei szűzanya, az életvédők patrónusa palástjának védelmébe ajánljuk. A témánk ugyanis nagyon kényes. Az abortusszal veszélyeztetett magzatok és szüleik, illetve picit tágabban a családdal foglalkozunk, amely a Szent Háromság földi képmása, és egyben a legősibb és a legfontosabb közösség.
És nagyon nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban Ákos Ritát.
Sziasztok!
Isten hozott, akivel a nevelőszülőségről fogunk beszélgetni. Bár a mottónk is, és az eddig elhangzott műsorunkban a hitvallásunk arról szól, hogy legfőképpen a meg nem született gyermekekkel foglalkozunk a műsorban, akikért fel kell emelni a hangunkat. Mégis ugyanígy a mottóban benne van, hogy a gyámoltalanokkal foglalkozunk, és hát kevés gyámoltalanabb gyermeket találni azoknál, akik nevelőszülőre várnak Magyarországon, illetve mindenhol szerte a világon. Lebegnek a levegőben, jogilag mindenképpen, és én erről elég keveset tudok erről a témáról, úgyhogy én át is adnám a szót Ritának, akit megkérek, hogy mielőtt így belecsapnánk ebbe a konkrét kérdésbe, egy picit beszélj magadról, az életedről.
Jó, hát akkor köszöntöm a hallgatókat is. Ez benne volt már a kicsi koromtól a fejemben, hogy nagyon szeretnék majd árva gyerekeket így kvázi megmenteni, hogyha lesz saját gyerekem akkor is. És én annyira szerettem volna saját gyereket, meg saját családot, hogy ez így ki is, hát így öncsúnyaz, vagy kierőszakoltam a Jóisten, de hogy én mindenképpen szeretnék férhez menni, úgyhogy férhez is mentem, de nem ez volt az én utam, tehát nem ez volt az én hivatásom. Mi elváltunk, és érvénytelenítették is a házasságunkat, amit nem tartok követendő példának, ezt nem azért mondom, de az én életem az így alakult. Viszont miután ez megtörtént, akkor éreztem úgy, hogy nagyon, akkor megadom magam Istennek, és mint a Jónás, aki folyamatosan menekült előle, és akkor beleesett a cethal gyomrába, tehát akkor én is eljutottam olyan pontra, hogy jó, akkor én már mindent megpróbáltam, hogy boldog legyek, meg hogy úgy csinálom, hogy én akarom, az nem jött össze, akkor most legyen úgy, ahogy Isten akarja. És akkor felajánlottam neki az életemet, de én már nem lettem szerzetes, hanem civil megszenteltként élek. Van az egyházban egy lehetőség, hogy laikus személyek Istennek ajánlják az életüket, ezt egy pappal és egy szentmise keretében fogadalomtétellel meg lehet tenni. És az az érdekes, hogy képzeljétek el, hogy amikor ez megtörtént, nekem az egész nem is volt tudatos, de hát egy pár hónapra rá már lett is gyerekem, úgyhogy Jézus elég gyorsan. A családalapítást azt ilyen alternatív módon oldotta meg, de mondom, ez a résztem egyébként nem volt tudatos. Ez úgy történt, hogy 2010-ben volt a haiti cunami, meg földrengés, és akkor nagyon sokat lehetett erről hallani, hogy mennyi árva gyerek lett ott, és hogy szegény haiti árvák. És én előtte már el is végeztem még a volt férjemmel együtt a örökbefogadást, tehát tényleg erre készültünk, hogy mindenképpen fogunk örökbefogadni, és én akkor föl is írtam baptista szeretetszolgálatot, hogy akkor én itt vagyok, megyek segíteni, meg jöhet egy árva, én azt majd örökbe fogadom, egyedülállóként ugye akkor már, és mondták, hogy hát erre semmi szükség, és hogy nem is lehetséges, mert hogy, tehát egyrészt nekik van elég sok önkéntesük, akik ott kimennek Haitira és ott dolgoznak, de hogy a két állam között nincs olyan egyezmény, hogy örökbe lehessen egy magyar felnőttnek, vagy egy magyar állampolgárnak fogadni, úgyhogy ez nem lehetséges. Na de, van nekik egy örökbe fogadó, vagy van nekik egy nevelőszülői hálózatuk. És hogy hát én azt tudom-e, hogy nagyon-nagyon sok gyerek van, aki ugyanúgy benne van a rendszerben, és állami gondozottként él, és elhagyatott, és nagyon vár egy anyukára, vagy egy apukára, de nem lehet őt örökbe adni, mert a szülei nem mondanak le róla. De gyakorlatilag egy ugyanolyan hányatott jövőkép nélküli gyerekkort él végig szegény. És hogy hát nem lenne kedvem arra, hogy így esetleg nevelőszülő legyek. És én meg így mondtam nagy lendet, hogy hát, ha erre van szükség, akkor oké, tehát akkor legyen így. És annyi még a történethez hozzátartozik. Én egyedülállóként is megerősítettem az örökbefogadói szándékomat a gyerekvédelmi hatóságnál, és elmentem, jelentkeztem, csináltak pszichológiai vizsgálatot, környezettanulmányt, mindent, amihez kell. És akkor már csak arra vártam volna, hogy örökbe adjanak egy gyereket. És akkor eszembe jutott, hogy én ezt nem is beszéltem meg Istennel, és elmentem az Országúti Ferences templomba egy délelőtt, ott letérdeltem a Jézus szíve szobor előtt, és mondtam Jézusnak, hogy hát igazából ezt nem beszéltem meg veled, Jézusom, úgyhogy most azért elég fontos, mert te vagy a férjem, úgyhogy szeretném tudni erről a te szándékodat, mert azt tudom, hogy ez nem jön be, hogyha én a magam útját járom. Úgyhogy adj egy jelet, hogyha nem akarod, hogy örökbefogadjak, akkor legyen valami adminisztratív probléma, és akkor nem fog örökbefogadni. Tehát ez lesz a jel. És tökéletlen, képzeljétek el, hogy egy héten belül kaptam egy levelet a gyerekvédelemtől, hogy tisztelt Ákos Rita, mivel ő nem jelent meg a pszichológiai vizsgálaton, ezért úgy veszik, hogy ő nem vette komolyan ezt a szándéket, és így kiiktatjuk az adatait a rendszerből. És már nyúltam volna a telefonhoz, hogy hát ez valami tévedés, mert én voltam pszichológiai vizsgálaton, és minden oké volt, tehát tudti, hogy ott valamit elrontottak. Amikor beugrott, hogy hát én pont ezt kértem Istent, hogy kapjak egy jelet erre. És hát akkor elengedtem, de nem is szóltam nekik, oké, akkor nem fogok örökbefogadni. Tehát ez meg volt Jézusnak a jelem. És egy évre rá volt, ez 2009-ben történt, és akkor egy évre rá volt ez a hajti történet, amikor elmentem a baptistákhoz, és akkor mondták, hogy nevelőszülő viszont nagyon kéne. És akkor ezt is megimádkoztam, jelentkeztem nevelőszülőnek, ugyanúgy el kellett végezni egy tanfolyamot, mint az örökbefogadásnál. És annyira zöld út volt, tehát annyira simán ment minden, nagyon örültek nekem, minden nagyon klappolt, azonnal kaptam egy kisgyereket. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, és az én fejemben egyébként külön pályán futott a hivatásom, meg ez a nevelőszülőség, de utólag visszanézve ez nagyon szép történet így Jézussal kapcsolatban, hogy kvázi én vele alapítottam családot. Egy nagyon különleges hivatás, és erre valahol így vágytam is. Tehát tudta, hogy nagyon szeretnék anyuka lenni, de hogy viszont egy utal meg az volt a hivatásom, hogy neki legyek szentel. Úgyhogy egy nagyon speciális a családunk, de nagyon, nagyon boldogok vagyunk együtt. Na és akkor kaptam egy kisfiút, aki akkor másfél éves volt, és most 8 éves.
Visszaemlékszem még az első napra, hogy milyen volt?
Hát ami érdekesebben, amit most így mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a családom az nagyon ellenezte. Ugye sokan azt hiszik, hogy a nevelőszülők azok megélhetési nevelőszülők, meg pénzért csinálják, hát ezt biztos, hogy ezt el lehet felejteni, tehát ezt akkor érdemes csinálni, hogyha valaki nagyon szeret a gyerekeket, és azért csinálja, és ez abból a szempontból is fontos, hogy ugye a család, aki ebben nincs úgy bent, tehát nem járta azt a lelki utat végig, amit mondjuk én, ők a legjobb szándékmet is azt mondták, hogy hát nem tudhatod, hogy ki az, aki hozzád kerül. Mert lehet, hogy egy bűnöző lesz, vagy egy börtöntöltelék, és a végén el fogja vágni a nyakadat az örökségért, vagy nem tudom, tehát hogy kirabolt téged. És én is megijedtem ettől. Tehát én most 2 gyereket nevelek. Nekem is volt ebben ilyen ijedelmem, de arra gondoltam, és az imádságban ezt megbeszéltem Istennel, hogy itt nem arról van szó, hogy én nekem jó legyen, és én a saját boldogságomat biztosítsam, ezt a fordítva ülök a lovon, hanem arról van szó, hogy megmenteni egy gyereket. Ez egy másik dolog, hogy ennek annyi ajándéka van, annyi hozama van, hogy amikor nekem bárki azt mondja, hogy de mennyire jó fej vagy, és milyen klassz, és én ezt itt teljesen lehántom magamról, ezt elutasítom. Tehát nem vagyok jó fej, én igazából magamnak tettem jót ezzel, mert ezekkel a gyerekekkel annyira sok a boldogság, még azt is megkockáztatom, hogy több talál, mint egy édes gyerekkel, mert egy tudod jól, hogy egy nagyon nehéz helyzetben levő, nagyon traumatizált, sérült gyereket megmentesz, és ez nagyon jó érzés, egy olyan típusnak, amilyen én vagyok, ez egy nagyon nagy többletet is ad hozzám.
Ismered a szüleiket?
Igen. A nevelő szülőségnél ott kapcsolat van a családdal. Én úgy gondolom, hogy azért lehet erről most egy kicsit másként beszélni veletek, mert egy keresztény, vagy katolikus rádióban vagyunk. Nagyon más minden, hogyha a szent lélekkel áthatva, Istennek a kezét fogva csinálja az ember ezeket a dolgokat. Tehát például ez a bizalom az Istenben, az nagyon fontos. Nyilván a választásnál is, mert fogalmat sincs, hogy kit adnak, tehát ezt nem is lehet. Tehát nem úgy van, hogy itt van 30 gyerek is válasz, hogy melyiknek szebb a szeme, vagy melyik csinosabb, hanem gyakorlatilag nem lehet választani. Munkaviszonyban állsz, valakit kapsz, az a dolgozzász, egy kicsit hivatalosan ez így megy, és ez elég szörnyű is. Nem is akarok erre kitérni, meg szerintem nem is kell ezt patikára tenni, hogy most mit a mennyi a fizetés, mennyi az ellátmány, milyen körülmények vannak, nehéz, nem nehéz, borzalmas, szuper, tehát hogy ezekkel lehetne témázni, de engem ez nem is érdekel, meg a mostani beszélgetésünknek sem ez a célja. Hanem az, hogy van egy lélek, egy gyermek, aki elhagyatott, magányos, nagyon-nagyon vágyik anyukára, és vannak olyan felnőttek, amin én is voltam, aki meg nagyon szeretne gyermeket, de valamiért nem lehet. Ilyenkor jön képbe az örökbefogadás, amit nagyon sokan valamiért, én nem tudom, hogy miért, de kapásból elutasítanak. És ugye egy fokkal több, amihez talán még egy picivel nagyobb szív kell, ez a nevelőszülőség. A bizonyos szempontból nehezebb, Nem minden szempontból. Tehát anyagi szempontból valóban van egy támasz, meg van egy háttér, tehát pszichológus, stb. Szakemberek állnak mögötted, de mégis nyilvánvaló vannak ennek nehezített részei. Néha pont az édes család, akivel kapcsolatot kell tartani. Viszont tényleg rettentő nagy öröm van, és ez a gyerekek írtóhálásak. Tehát szó sincs arról, hogy ők ilyen vademberek, és kikaparják a szemedet, hanem olyan nagy hálával és szeretettel találkozol, olyan nagy ragaszkodással, ami tényleg így nap mint nap így könnyekig meg tudja hatni az embert.
És a különben testvérek?
Nem. A kislányomat őt már 4 évesen vettem magamhoz, tározottan sokkal sérültebb volt. Ő egy multitraumatizált kislány volt, nagyon nehéz életkörülményekkel. Szülei drogosak, totál nyilván ezek ilyen szétesett hátterű családok, 600 féltestvér meg tehát nincsenek lakhatási viszonyok, híd alatt laknak, stb. Nem is látogatták, tehát ő már nem mosolygott soha.
Egyszer mesélted, hogy az állandó napi szeászotok, a reggel az, ami fix, hogy mindig úgy zajlik, és akkor még nincs rohanás, és hogy azt annak meg mindig igyekszel megadni a módját, hogy tényleg egy ilyen gyermeknél, tehát hogy a szüleid félelme, vagy a család félelme attól, hogy akkor micsoda a Jolly Jokert vesz magához az ember azzal, hogyha nem a saját édes gyerekét nevelgeti. Na és hogy azt mesélted, és ez csomószor eszembe jut, hogy reggel csikizéssel indul a nap, és hogy akkor mindegyik gyereknek megadod a lassú ébredés lehetőségét, és hogy akkor van ez a gyengétség, meg ez a kedvesség, és ugye este meg imádkoztak, és hogy ez mennyire, tényleg ez maga a csoda, amikor egy ilyen híd alól kihozott kisgyerek bekerül egy olyan környezetbe, ahol a jó Isten van a központban, és ezzel most tényleg nem téged akarlak piedesztára emelni, hanem hogy egy akkora lehetőség és van a mi kezünkben akkor, hogyha felfogjuk ennek a jelentőségét, és tényleg odafordulunk ezek felé a gyámoltalanok. Viszont mégis ugye egy, ha lehet így fogalmazni, a nevelőszülőség egy óriási rizikót rejt magában ugye az örökbefogadáshoz képest. Ez hogy van pontosan nektek? Mert hogy tudom, hogy tanuljátok is, vagy tanfolyamra kell járnotok nevelőszülői tanfolyamra talán az elején, és akkor ott határozottan az állam célja a nevelőszülővel, az ott kimondatik, és ez hogy van?
Hivatalosan a nevelőszülő átmeneti nevelésbe veszi a gyereket. A gyakorlat alapján egyébként nála szokott, tehát legnagyobb esély az, hogy nálad marad 18 éves koráig, és én tudom, hogy nagyon sok nevelőszülőnél aztán tovább is. Tehát nyilván úgy összenőnek, mint egy rendes család, tehát ez egy igazi szülő-gyerek kapcsolat lesz. És attól függetlenül, hogy jogilag ez egy munkaviszony, ez számomra egyébként így értelmezhetetlen, tehát ez nem egy anya meg egy gyerek között nincs munkaviszony, ott szeretet van. Igen, hát ez egy nagyon érzékeny pont most, hogy örökbeadhatóvá válhat az a gyerek, visszagondozhatóvá, ez ritkább egyébként, úgy tudom.
Tehát, hogy az édes családjába visszakerülhet, dönt a hatóság, és akkor vissza kell adnod, mint nevelőszülő a gyereket.
Igen.
Vagy pedig lemondanak róla az édes szülők.
És akkor örökbeadhatóvá válik, ez esetben nyilván a nevelőszülő ugyanaz startpontról indul, mint bárki más, hogy ő is szeretne örökbe fogadni, nem nagyon szeretik ezt, mert hogy pont azért, mert nagyon kevés a nevelőszülő, tehát kéne még, mert még mindig úgy tudom, hogy országos szinten 9-10 ezer gyerek van, és egyébként évente pont egy gyerek kerül újra be a rendszerbe. Tehát pont most reggel, hogy jöttem veletek találkozni, utána néztem, hogy milyen sok híres ember van, aki ilyen nevelt gyermek volt. És valami gondozom, hogy igen, tehát például az Eddie Murphy, akiről én nem gondoltam volna, vagy a Somló Tamás, vagy az LGT-ből, vagy a Szilágyi János, tehát elég sok ilyen híresség van, akik ezt vállalták, szerintem van, aki nem vállalta föl, nem nézsz, ez egy érdekes. A kérdésedre meg azt szeretném válaszolni, hogy szerintem, hogyha van egy saját gyermekünk, akit mi szültünk meg, az sem a miénk, tehát mi keresztényként ezt tudjuk, hogy itt kölcsön kaptuk, vagy nem tudom, arra kaptuk, hogy felneveljük őket, de nem a mi tulajdonunk. És az örökbefogadásnál azért úgy érzed, hogy szöröstül-böröstül, akkor tiéd a gyerek, és senkinek semmi közön hozzá, ezen, hogy mit csinálsz fel, és a szegény nevelőszülőket meg hat oldalról így nézik ilyen távcsővel, hogy mit csinál, hogy csinál, mennyi zseppénzt ad, nem bántja a gyereket, vagy szóval, stb. Ez egy érzékenyebb dolog. Viszont azt mindenképpen meg kell élni, hogy nem a miénk a gyerek. Tehát igen, elvehetik, meg is halhat, meg elvehetik tőlünk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon erősebb személyiségre van talán szükség, meg egy nagyobb bizalomra Istenben. Én mondjuk nem tudom, hogy hogy lehet ezeket a dolgokat úgy átvészteni, hogy az ember nem visz Istenben. Szóval kicsit akkor megzakkan szerintem valaki benne. Nekem olyan egy szerencsém van, hogy hiszek Istenben, és hogy tudom, hogy ő velem van. Mert én azt gondolom, hogy ha én beszélgetek vele, akkor reagál, tehát ez nekünk egy ilyen kölcsönös kapcsolat, és én kérhetek dolgokat, és ő azt meg is fogja adni, vagy meggyőz arról, hogy ez valamiért nem úgy jó. Én azt gondolom, hogy ha elfogják, tehát hogyha elveszítem a gyerekeket, mert örökbe adják, vagy valami, bele fog tudni nyugodni, mert el tudom fogadni, hogy akkor az valamiért biztos, hogy úgy jó a gyerekeknek, tehát azt Isten tudja, vagy pedig nálam marad. Tehát, hogy én nyilván emberileg fogok küzdeni. Értük, hogy a lehető legjobb helyre kerüljenek, és nekik a legjobb legyen, de ezt meg bírni kell azért idegrendszerrel, és hittel szerintem. És ahogy én így idősödök, úgy jövök rá, hogy azért mindent minden a bizalmon fordul meg, most így keresztényként. Nagyon-nagyon sok olyan élethelyzet van, ahol az a legalapabb kérdés, hogy most eléggé bízol-e Istenben, vagy nem bízol benne. Ha nem bízol, akkor nyugodtan lehet szorongani, meg sírdogálni, meg enni a kefét, hogy Úristen, mi lesz velünk, és milyen rettentő fekete felhők vannak a fejünk fölött. Vagy bízol az Istenben, és akkor egy kicsit el tud engedni. És a nevelőszülőség ennek egy elég jó tanuló útja, tehát ebben ezt így is lehet felfogni, hogy tanulsz benne sokat. De az biztos, hogy mindenképpen egy gyereknek annyira sokat ad egy nevelőszülő, tehát akármi történik, akár végleg vele marad, akár nem, annyira sokat adsz, szerintem ez nem tudom, nagyon jó érzés. Az Audrey Hepburn mondta, hogy idősödik az ember, rájön, hogy két keze van, az egyik azért van, hogy magának segítsen, a másik azt, hogy valaki másnak segítsen. Tehát azt gondolom, hogy 40 éves kor fölött, amikor már túl vagyunk a hivatásválasztáson, párválasztáson, sokaknak gyereke van, családja, hivatás, a munkája, akkor már minden megvan, van kocsi, lakása, nem tudom, pipa, és akkor na most mitől leszek boldog, és akkor rájössz, hogy attól leszel boldog, hogyha adsz. És hogyha nem adsz, akkor elkezdesz így befordulni, és depis lenni, és megkeseredni, és akkor lehet választani, hogy egy megkeseredett regasztony leszek, aki mindenkire csak morog, megirigykedik titokban, vagy pedig egy ilyen cuki néni leszek, aki legetáraszt maga körül, és finom süteményeket süt az egész családnak, a szomszédságnak. Én a másodikra szavazok.
Ez lett volna különben így a kérdésem, a bizalom, hogy annyira jól kifejtetted, de pont ezt akartam így kérdezni, hogy mennyire tudtad ezt úgy az Istennek átadni. Hogy...
Egyébként azért nem akarok itt ilyen nagyon tetszegni, tehát nyilván vannak szorongásaim nekem is, meg parák. Tehát azt hiszem a bizalomért is így nap, mint nap meg kell egy kicsit küzdeni, szóval okosan kell ezt csinálni. És a másik, amit nagyon fontosnak tartok, az öröm. Tehát a gyerekeknek, meg a barátainak, meg az anyukádéknak, de mindenkinek arra van szükség, hogy az öröm áradjon belőled, aki keresztény vagy, aki Istennek szentelt vagy. De egyébként meg én sem tudnék anélkül élni. És a másik ez a hálaadás, tehát így Anett említette, hogy ez a kurkász, ez, ami tényleg egyébként a szeretett nyelvünk, biztos ott valahol a testérintésnél van, mert mi folyamatosan masszírozzuk egymást, ők tapossak engem, esténként így megtapossák a hátamat, amit nagyon az a kedvenc, amik tudják, meg nekem vakargatni kell őket reggelente, stb. Viszont ez tényleg nagyon jól működik, de azt mondják, hogy nem is tudom, már napi 70 ölelésre van szükség egy gyereknek, tehát így folyamatosan kell őket simizni, megölelgetni. Viszont nekem az édesapám mondta, hogy szerinte a két gyerekem, akik azért nem voltak, főleg a kislányom, azért nagyon nehéz esetnek tűnt, tehát majdnem azt mondom, hogy reménytelen esetnek tűnt egy pszichológiai szempontból. És biztos vagyok benne, hogy azért történt ez a csoda, hogy most ilyen csodálatosan kinyílt, tök egészséges pszichével rendelkező, vagy legalábbis azért elég jól összeszedte magát a traumáiból. Ennek a titka egyébként az ima. Tehát ami nálunk nagyon standard, hogy minden este lefekvés volt, van egy ilyen egy óra szánszunk, amiből fél óra az, hogy letérdelünk, gyertyát gyújtunk Jézusnak a képe előtt, és bizony a szobra is ott van, és minden nap megbeszéljük azt, hogy ki miért ad hálát a Jóistennek, ki mit kér Istentől, és utána elmondunk legalább három üdvözlégyet, de tulajdonképpen az ilyen beszélgetés is elég kötetlen, egy nagy része, és utána van a mese olvasás, az is nagyon fontos természetesen. Ez az egy órás szeánsz, ennek a végén egyébként pont úgy elalszanak, mint a tök azonnal, tehát nem is, nincs ez a probléma, hogy akkor még nem szanak el, de én azt gondolom, hogy azért ez a leggyógyítóbb az ima, hogy tudják, hogy nem én vagyok a legfelső szint, hanem még fölöttem is van valaki, akitől én is kérek, meg akinek én is átadok. Szerintem ez az, ami apám, aki azért nem nagyon vallásos, azt mondta, hogy szerinte itt ez az, ami csodát tett a gyerekeknél, az, hogy mindig imádkozunk.
Igen, és én láttam a gyermekeidet, úgyhogy tanúsíthatom, hogy tényleg, de állítólag még szakmailag is a pszichológusok megerősítették, hogy kis roncsok voltak, és ugyanolyan gyerekek, mint bármelyik normál családban.
Hozzáteszem, hogy mind a kettő az osztálynak a szíve, És ez azért van most már ugye iskolások, mert hogy ők annyira igyekszenek így beilleszkedni, hogy ilyen rettentő, cukik, humorosak, népszerűek. Tehát azt mondom, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ez lelkileg is. Tehát ők nem pusztultak bele abba, amin keresztül mentek, és nagyon erősek lettek. És most gyakorlatilag a egészséges környezetben felnőtt gyerekeknek is ők a kis humorzsákjaik, meg a legkedvesebb barátok. Szóval rengeteg barátjuk van egészséges környezetben élő családokból a gyerekekkel.
És eszembe jutott az édesanyák imája is, ami ugyanez a szellemiség, hogy a gyerekeink nem a mieink, nem a mi tulajdonunk, hanem Isten munkatársaiként nevelgetjük őket, és tényleg az önátadás erre érül meg az ima, hogy ezt egyszer Antal atya mondta, és annyira megérintett, hogy ez egy dolog, hogy tudjuk az életvédelemben, úgy neveljük bele a tudást a gyerekünkbe, hogy ő tudja, hogy az ott egy kis magzat, és mi helyes, és mi nem. De a megtartó kegyelem lesz azokban a pillanatokban a választóvonal, amikor neki döntenie kell mondjuk egy nagyon kritikus élethelyzetben, hogy hogy dönt. És a megtartó kegyelmet egy szülő az imával tudja a gyerekei fölé állandóan kérni és kapni. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, de sajnos lejárt a műsoridó. Még azt az egyet, ez is eszembe jutott egyszer, amikor mesélted, hogy szoktad nekik megmagyarázni azt, vagy van erre valami kifejezésed, hogy benneteket úgy összesodort a jóisten, hogy ők nem az édes gyerekeid, de valami...
Uh-huh. Igen, tudják. Én az őszintes kívül vagyok, tehát mindent nyíltan megbeszélünk. Ők tudják, mert azt mondjuk, hogy hát neked van az édesanyád, akivel ugye találkozunk is, mert nevel gyerekek, de ahogy van nagymamád, meg van keresztanyád, meg van, hát mondjuk még bérmanyjuk nincsen, de lehet, de van a szűzanya, tehát hogy egy anyukából is többféle van, úgyhogy van neked nevelőanyád, és ugye én vagyok a mama, tehát hogy azért nyilván valószínűleg legerősebben hozzám kötődnek, de ez nem gond, tehát egy család az nagy család, és annyira jobban vagyunk egyébként az édesszülőkkel is, én személyesen, hogy mi úgy tekintjük magunkat, mint egy nagy család, tehát egy kicsit ilyen patchwork ugyan, de ez egy család. Uh-huh. És így a gyerekeknek ez így elrendeződik a fejében, és én szerintem az igazságnál nincsen jobb.
Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, Rita.
Úgy szerintem az abortusznál biztosan jobb az, hogyha állami gondozásba adja egy anya a gyermekét, mert kerülhet nagyon jó családhoz, és az se baj, hogyha teljesen ilyen titkos örökbefogadásra adja, tehát hogy nem fog tudni róla többet, akkor neki is bíznia kell az Istenben, hogy jó helyre kerül. De ez a nevelőszörség az írja, mert azért az anyuka mindig az édesanyja marad, tehát az elvehetetlen, és a gyereknek meg szüksége van az édesszüleire, én nem gondolom, hogy az jó, hogy... Tehát nem tartom tök egészségesnek, hogy úgy örökbe fogadni valakit, hogy nem ismerheti meg az igazi vér szerinti családját. De bizonyos szempontból ez így jó, hogy kapcsolatban vagyunk. Én ezt jónak tartom. Én nagyon bátorítok mindenkit. Ha nincs más megoldás, akkor engedjék meg, hogy az állam gondoskodjon róla, meg a jóisten, és így is jó helyre fog kerülni, sokkal jobb helyre, mint hogyha koporsóba kerülne ez a kisgyerek.
Nagyon köszönjük, azt hiszem, hogy ennél jobb végszót nem lehet mondani. Úgyhogy hálásan köszönjük, Rita, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Szépen. Sok erőt kívánunk a további nevelgetéshez.
Oké.
Okay. És akkor a műsorunk végén a fix dolog, az a lelkiadoptálás imája szokott lenni, amivel a legeslegjobban meg tudjuk védeni ezeket a veszélyben lévő magzatokat. Hogyha bárkinek a műsorral kapcsolatban észrevétele, kérdése vagy felajánlása lenne, akkor kérjük, hogy írjanak az életrevalók@mariaradio.hu címre, vagy pedig postai levélben a 1138 Budapest Gogol utca 28. És akkor most mondjuk el együtt a lelki adoptálás imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged, annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet te magad rendeltél számára. Amen. Isten áldja önöket.
Életre valók. Védjük közösen az életet. Otthon a családban című műsorunkat hallották.
Híreink következnek.
Januártól E10-es tankoló.